Taborra való gasztrokultúra magazint hallgatjátok tehát március 17-én Szent Patrik napi adásunkban, és egy keretet adunk a történetnek vissza az Irish Pubhoz és vissza Katona Csaba történészhez, akivel folytatjuk azt a beszélgetést, amit az adás elején elkezdtünk. Beszéljünk akkor egy kicsit Szent Patrikről, hogy ki volt ez a figura, és miért ilyen fontos ez az ünnep?
Na hát róla azért fogunk kicsit beszélni, mert csak nagyon kicsit tudunk róla. Tehát ő tipikusan az a legendás figura, akiről a valós tudás a majdnem a minimummal egyenlő. Hát ő arról nevezetes, hogy a 4. században nekiállt az íreket megtéríteni kereszténynek. Nagyjából ennyit tudunk róla. Körülbelül annyit tapintható ki az életéből, hogy Britannia tartomány területén született, tehát nem írországi születésű volt. Gyermekkorában elrabolták, később kiszabadult, és aztán Írországban már püspökként érkezett. De még a születése éve is bizonytalan, a halálozása éve az végképp bizonytalannak mondható. Tehát miközben a valós történeti tudásunk az alig-alig épülhet föl valami tény adatra, a róla szóló legenda viszont óriássá növekedett. Ugye van a 19. századi német irodalomnak egy nagyon érdekes fogalma, ez a doppelganger, a megkettőzött én, aminek a lényege, hogy valakinek az árnyéka, vagy a tükörképe, vagy az ikre leválik róla, és háttérbe szorítja a valódi illetőt. Hát itt is ez a helyzet, hogy igazából Szent Patrik legendájáról többet tudunk. Mondok egy nagyon fontos elemet ezzel kapcsolatban. Például azt tartják róla, hogy ő találta föl az ír viszkit. Na most semmi történeti forrás ezt alá nem támasztja, lövésünk nincs róla. 1405-ből származik az első fennmaradt irat, ami arról szól, hogy az írek viszkit fogyasztanak. Na de hát lássuk be, itt egy évezred feszül Szent Patrik kora meg a között, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egyáltalán nem biztos, hogy abban a formában létezett, ahogy ábrázolják, valami nyilván történelmi személyiségről beszélünk, de minimálisan tudunk róla. Viszont, hogy mennyire becsülik az írek, hát ennél jobban semmi nem mutatja meg az ő megbecsültségét, mint hogy még a viszki feltalálást is az ő nevéhez kötik.
Aminek ugye a kelta neve a Uske Baha, ami a lényegében a voducska, hogyha közös nagy őst akarunk keresni, tehát az életvize, vagy az eau de vie, tehát minden egyes népnél megvan az életvize, és megvan az a dolog, amit csak a viszki szó ebből származik. De honnan jött ez a zöld? Ez az írországi zöld szín, ez valamiféle katolikus liturgiai színnel kereszteződve lett hogy lett ez az egész?
Én azt hiszem, hogy ez onnan van, hogy azok a híres írzöldmezők, ez jön le. Tehát ugye a zöld sziget így hívják Írországot, és innen származhat ez. De rögtön hozzáteszem, hogy ezek a színek, ezek mindig kérdésesek. Most mondok egy másik példát, hogy lássuk, mennyire bizonytalanok ezek a dolgok. Mondjuk az Itália zászlajáról, a zászlóról a piros-fehér-zöld, mint a magyar, akkor miért kékbe játszik konkrétan a olasz válogatott? A válasz egyszerű, a savoyai uralkodóháznak volt a színe, ez a kék, ez az égszínkék, tehát innen van. Hát Írországnál ilyet nem tudunk mondani, úgyhogy én azt gondolom, hogy a természeti adottságaiból fakad, de hogyha nagyon cinikusan közelítek a dologhoz, akkor a red coats, a vörös kabátos katonákkal szembeni ellenállásnak is egyik szimbólum volt, hogy a vörösnek a kontraszt színét keresték, és a vörös meg a zöld az nagyon-nagyon szépen üti egymást minden tekintetben.
Azért is érdekes még a szerintem, és nem akarok ezen nagyon lovagolni, és olyasmit keresni, ami nincs a valóságban, de nagyon érdekes még az ír lélekhez a katolikus protestáns kettősség. És ugye ez létezik Magyarországon is, a Debrecen, ilyen Kelet-Magyarországról irányuló nem katolikus kereszténység egy kicsit más felfogást képviselt.
Ugye azt, hogy a koraújkor évszázadaiban, tehát onnantól kezdve, hogy a reformáció létrejött, illetve koronizálódott önálló egyházként a református, illetve az evangélikus egyház, az, hogy a koraújkor évszázadaiban 1500-as, 1600-as, 1700-as években milyen szakadék feszült mondjuk a katolikusok, a protestánsok között, azt már nem tudjuk elképzelni. Tehát az nem szakadék, hanem Mariánárok volt köztük, gyakorlatilag átjárhatatlan. Ez segítette a 19. század elején, 18. század végén kialakuló modern nemzetfogalom, ahol a közös nyelv és a közös kultúra képes volt áthidalni, csak úgy, mint a rendi szakadékokat, ezeket a felekezeti szakadékokat is. Na most Írországban viszont, nyilván ennek megvan a történeti hagyománya, ez a szembenállás sokkal élesebb, mint amit ma Magyarországon el tudunk képzelni. Tehát egyszer valakitől olvastam azt a szöveget, hogy például, ha valakinek egy külföldinek fölteszik azt a kérdést, és akkor most észak felé megyünk Írországba, és fogalmazom, hogy Észak-Írországban vagyunk, és az is nézőpont kérdés, hogy kitekinti ezt önálló államnak, és kimondja azt, hogy egységes Írországban, és hogy ez igazából nem is oda tartozik, most nem menjünk bele a politikába, de hogy például, ha valakitől megkérdezik, hogy szerinted mi a város neve, Londonderry vagy Derry, nehogy válaszolj rá, mert ha nagy Isten rossz választ adsz, akkor nagyon nagy bajba kerülsz. Mert hogy Londonderrynek kik hívják? A koronához húzó protestánsok értelemszerűen, míg az ír katolikusok, a függetlenségpártiak, ők meg csak Derryként hajlandók megnevezni. Ugye nyilván már a Londonderry elnevezés is arra utal, hogy dominálunk fölöttetek. Tehát ez a fajta szembenállás, ez számunkra ma elképzelhetetlen, és képes olyan szinten megoldani, megosztani a ír nemzetet, amit mi itt Magyarországon el sem tudunk képzelni, Debrecenből Sopronba tekintve, vagy Esztergomból Debrecenbe tekintve.
Kanyarodjunk vissza magához, az ír kosmához, az Irish Pubhoz, mint intézményhez. Van egy ilyen szűnni nem akaró kényszer képzetem. Én akárhol jártam a világban, akármilyen nagyobb bacska városban, mindig volt egy Irish Pub, ahol végül is, ahogy te mondtad, ami soha nem volt zárva, és ott gyűltek össze végül az emberek, teljesen mindegy, hogy hol indították el az estét, és olyan érzésem van, mintha ez egy ilyen óriási kulturális kultúrmisszió lenne, tehát mint egy ilyen előretolt, ilyen kihelyezett kultúrközpontok lennének ezek különböző városokban. Nyilván nagy az ír diaszpóra, és az erősebb mondjuk az Egyesült Államokban, olyan városokban, mint Boston, de akár Magyarország, Pozsony, itt a környékbeli nagyvárosok, írkocsma mindig van.
Valóban így van. Ugye az írkocsma, az mint nagyon sok más kocsmához hasonlóan, az társadalmi tér. Tehát az a közösség tere, az a nyilvánosság tere. Ugye a pápszó az a publikusból van, tehát a latin nyilvánosból. Ugye 19. századdal első felével bezárólag egyebek mellett azért is jártak ilyen intézményekbe az emberek, mert otthon a kislakásukban neki kellett fűteni, neki kellett világítani. Hát most képzeljük el, hogy mondjuk januárban fél ötkor már sötét van, ülök otthon, nem esik jól. Ellenben, hogyha lemegyek ide, itt van fűtés, világítás, vannak emberek, nem vagyok egyedül, tudok fogyasztani, van biliárd, vannak újságok, a legfrissebb újságok néha már egyhetesek is voltak, tehát a külföldről érkeztek, tehát lássuk be, hogy ennek meg volt az oka. És hát úgy festi az emberek már akkor, amikor a modern világ minden kényelme megvan otthon, és mégiscsak beleszerettek ezekbe a közösségi terekbe. És az írpáb az szerintem nagyon karakteres. A 600 kilométerről fel lehet ismerni, hogy ez egy írpáb, akkor is, ha nincs kínáló here, vagy nem zöldbe borul. Mert egész egyszerűen, ha mindent összerakunk, akkor tényleg van egy ilyen nagyon sajátos arculata ennek, illetve van egy nagyon sajátos laza és vidám ismerkedős feelingje az egésznek. És ez szerintem Írországban már meg is játsza, hogy ha belemünk egy ilyen pírpába, ahogy te is mondtad, ír diaszpora mindenhol van, de azért a törzs közönség mondjuk Franciaországban vagy Németországban nem az írekből fog kikerülni, hanem a helyi erőkből. Én legutóbb ilyen helyen, ami nagyon karakteresen más városban, de nagyon népszerű írkos volt, az Nürnberg. Hát Nürnbergből nem biztos az itt eszembe, hogy menjünk el egy jó írpába. De ha már elmentünk, előtte véletlenül betértünk, és akkor abból egy sörből lett négy. Egyszerűen azért, mert a helyi erőkkel beszélgetésben elegyetjük, ők se írek voltak. Magyarok, lehet a magyarok, németek, de ettől még tök jól dumáltunk, tehát valóban ennek van egy ilyen üzenete, és azt gondolom egyébként, hogy ez természetes bizonyos értelemben, tehát nem kellett erőltetni, hogy ez a hangulat népszerű legyen, ez van, tehát csak egy létező jelenséget sikerült meglovagolni. Ilyen értelemben nekem egyébként a legnagyobb élmény az évek mellett Boston volt.
Ezt azért mondtam direkt, hogy magas labdát dobtam fel, és pont akartam is kérdezni, tehát az amerikai ír diaszpora nagyon fontos. Ugye a nagy krumpli éhínség, a potato famine volt az, ami elindította ezt, de természetesen a különböző polgárháborúk és a többi csak erősítették ezt a kivándorlást, és hát azért egy nagyon erős ír külképviselet jelent meg az Egyesült Államokban.
Hát konkrétan is ugye a keleti parton ennek Boston egy kiemelkedő helye, tehát ugye Boston Celtics, gondoljunk a kosárlabda csapatra, mi a színe, hát mit tesz Isten, pont zöld. Tehát ekkora véletlent. És hát, hogyha az ember elmegy Boston kellős a belvárosának a közepére, akkor ott van pár olyan dolog, amit mindenképp érdemes megnézni. Minden szentnek maga felé hajlik a keze, a Boston Liberty Square-en az 1986-ban felállított 56-os magyar emlékművet minden honfitársamnak ajánlom. És emléképp se kötelező körnek, de magyarként ott az embernek nagyon dobban a szíve, hogy a Liberty Square-en egy ilyen szobor áll. Egyébként az élet Liberty Square, mert a függetlenségi háború idején a derék bosztoni polgárok azzal fejezték ki a brit korona ellen elégedetlenségüket, hogy lerombolták az adóhivatalt. Tehát lássuk, ez ma is hívószó lehetne, akkor is működött, de már a nevet a francia forradalom hatására kapta. Na most ettől nem messze van a Quincy Market. A Quincy Market az egy 19. század első felében épült emeletes piaszcsarnok. Quincy Boston külvárosa, önálló település, de körülbelül úgy viszonyul Bostonhoz, mint Szentendre, és ki lehet vele menni a Red Line-nal, tehát ki lehet szépen úgymond hévezni, és onnan hozták be a termékeket, innen van a neve. Hát ma már ez úgy működik, mint a Hold utcai piac, minden létező étellel, itallal találkozni lehet. Na és ha az ember kilép a Quincy Marketből és elindul a Fenőhol felé, hol meg Kossuth Lajos gondol beszédet annó Domini, ott sorakoznak a legrégebbi írkocsmák. Egymás helyén hátán 8-10 Irish Pub, mindegyik full house-szal megy. Gondoljunk bele, piaci vetélytársai egymásnak, egy utcában vannak egymás mellett, nincs ebből semmi probléma, onnan lehet tudni, hogy Bostonban vagyunk, az ember kikér egy rendes ír sört, meg egy rendes ír viszkit, azt megkapja, és akkor rögtön kap mellé egy bostoni homár, hideg homár húsra készült kis szendvicskét, vagy a Boston Clam Bakes-et, ami pedig abból áll, hogy sült krumpli, sült kukorica, és mellé homár és kagyló. Tehát egy nagyon-nagyon sajátos elegye az ír kultúrának Boston, mindenkinek jó szívvel javaslom, hogy menjen oda, ha tud.
Ha pedig nem tud, akkor is egy Szent Patriki kacintást nyugodtan megejthet, akár egy korsó, vagy egy pint Guinness-szel, vagy egy ír viszkivel, és akkor azt kell mondani, hogy Schlein-té.
Esetleg mindkettővel. Egészség.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk tehát Szent Patrik nap alkalmából. Ha meg szeretnétek hallgatni korábbi adásainkat is, megtehetitek, az összes nagy podcast megosztón rajta vagyunk, keressetek minket a Facebook oldalunkon, Borravaló Gasztrokultúra magazin, vagy pedig látogassatok el a borravaló.hu oldalra, vagy az Instagramra, és megtaláljátok legfrissebb tartalmainkat. Köszönöm szépen a figyelmet, Kántor Endre vagyok.